Isten igéjét Lukács evangélium a második részéből olvasom, az első 20 vers alapján. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből, a júdeai Betlehembe, mert a Dávid városába, a Dávid városából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójában fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt az, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, valamint a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorik pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit éppen úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
Az Úrasztalát megterítettük karácsony alkalmából. Álljunk fel, és fennállva imádkozzunk, adjunk hálát Istennek, és valljuk meg előtte bűneinket. Mennyei Atyánk, az angyali seregekkel együtt zengi szívünk, hogy dicsőség a mennyben az Istennek. Áldunk téged azért, mert te a hatalmas, szent, mindenható Isten, aki dicsőségben lakozol, a te mérhetetlen nagy szeretetedből kész voltál elengedni, elküldeni a te egyetlenedet erre a földre, a földnek a sötétségébe, hogy ő világosságot hozzon, hogy a te szeretetedet elhozza hozzánk és megérintse, megszabadítson általa. Elküldted őt, aki a te egyetlened volt, és akit nem fogadtunk be, akit ez a világ a sötétséggel, a gyűlölettel, a meg nem értéssel vett körül. Hiszen már amikor elengedted, akkor tudtad, hogy ő az életét fogja odaáldozni. Azért, hogy nekünk életünk legyen. Hogy mi is a te gyermekeid lehessünk. Bocsásd meg, Atyánk, hogy a mi szívünk olyan rest arra, hogy felmelegedjen és rámozduljon erre az ajándékra. Két dolgot kértél tőlünk mindössze, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Atyánk, ha szívünkben nézünk, akkor olyan sokszor azt várjuk, hogy te szeresd bennünket, hogy adj erőt, add az áldásaidat, adj vezetést, adj békességet, de megfeledkezünk arról, hogy mi adjuk oda magunkat, hogy mi adjuk oda a szívünket, hogy te legyél az első helyen, hogy ne csak megfelelni akarjunk, vagy másoknak megmutatni, hogy mi milyen jók vagyunk, hanem tényleg a szívünkben ragaszkodjunk hozzád, és a te kedvedet, a te akaratodat keressük. Bocsáss meg minden keménységünket, minden engedetlenségünket, minden magunkba elfojtott keserűséget, amit talán ki sem mondtunk feléd, de teheszteléseket, amik bennünk vannak feléd. Bocsáss meg a mi szeretetlenségünket. Hiszen mindennel, amivel egymás ellen vétünk, a te irántad való szeretet ellen is vétünk. Bocsáss meg, hogy nem törekszünk az év minden napján ugyanúgy boldoggá tenni családtagjainkat, mint ahogy most pont a karácsony ünnepén erre törekszünk. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor türelmetlenek vagyunk. Olyan sok minden lefoglal és eltorzítja gondolkodásunkat, viselkedésünket. Bocsáss meg minden hazug szavunkat, amikor megvezettük a másikat, amikor nem vállaltuk tetteinket. Bocsáss meg azt, hogy olyan sok mindent elmulasztottunk az utóbbi időben is, amikor te küldtél, és tehettünk volna jót, szerezhettünk volna örömet, de nem tettük. Atyánk, te ismered a mi szívünknek a gondolatait, a mi cselekedeteinket, a mi szavainkat. Kérünk a te szent lelked által, vezess most csendes imádságban, hogy mindent, amit valóban nyomaszt, terhel, ami közötted és közöttünk áll, letehessünk eléd. Köszönjük, Atyánk, hogy szent lelked által közöttünk vagy, aki nem csak meggyőz a bűn valóságáról, de rámutat a te bocsánatodnak a valóságára is. Köszönjük a te bocsánatodat. Légy áldott érte. Amen.
Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával a karácsonyi örömhírt hirdetni kívánom nektek, írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében, a 8. fejezetben, a 32. versben a következőképpen. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. 15 éve történt, mégis emlékszem rá, és ez az emlék egy nagyon fontos emlék számomra a mai napon, a karácsonyra való készülésben, a karácsony titkába való belegondolásban. Hétről hétre beszéltem el Ábrahám történetét elsős gyerekeknek hittanórám. Elmondtam nekik, hogy hogyan szólította meg Isten Ábrahámot, az idős Ábrahámot és meddő feleségét, Sárát. Hagyjátok ott a várost, ahol éltek, és kövessetek engem. Elmondtam nekik, hogy mit ígért Isten ennek a párnak, nagy népé teszlek benneteket, földet, országot adok nektek, megáldalak benneteket, és áldás lesztek minden népnek. Aztán, hogy teltek a hetek, bemutattam nekik Ábrahámnak a hitét és az engedelmességét, ugyanúgy, mint Ábrahám botlásait és küzdelmeit. Aztán elmondtam nekik azt a történetet, amikor Ábrahámnak gyermeke született, de nem úgy, ahogy azt Isten akarta és ígérte. Itt még felesége szolgálójától, Hágártól. Aztán olvastuk, amikor Isten angyala megjelent Ábrahámnak Mamré törgyesében, és azt ígérte, hogy egy év múlva visszajön és fia fog születni. Sára meg nevetett. Azután a gyerekek csodálattal és örömmel hallgatták, hogy Isten megtartotta az ígéreteit. Hogy végül Sára életet adott az ígéret gyermekének, Izsáknak. De a történetnek, ahogy tudjuk, itt nincsen vége. A következő órán folytattuk tehát Ábrahám hitének, életének a megismerését, és ezt olvastuk. Fogd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul. Szólt Isten. És ahogy elbeszéltem, hogyan fogta Ábrahám az ő fiát, Izsákot, hogyan készítette össze a szamarát, a szolgáit, a tűzifát. Ahogy mondtam ezt a történetet, megakadt a szemem az egyik kisfiúm. Tátott szájjal feszülten figyelt, miközben hatalmas könnyek csordultak ki a szeméből, és folytak lefelé az arcán. Hát igen, egy apa hogyan adná oda régen várt szeretett gyermekét? Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyajunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Bárcsak karácsony története megragadná a szívünket. Bárcsak gyermekivé, egyszerűvé tudnánk lenni ma Isten csodálatos szeretete előtt. Bárcsak kicsordulna a könnyünk afelett, akit ezekben a napokban ünnepelünk. Bárcsak miénk lehetne ennek a kisfiúnak a gyermeki szíve, amely megnyílt a féltőn szerető Isten hatalmas szava előtt. Nem tiltakozott, nem okoskodott, nem kérdezősködött, csak válaszolt. Válaszolt a szívével, a megdöbbenésével és a könnyeivel. Bárcsak megadatna ma nekünk, hogy úgy halljuk a karácsonyi örömhírt, mint egy gyermek, mintha még sohasem hallottad volna. Mert amikor Isten megszólít minket, az mindig olyan, mintha még sohasem hallottam volna. Pál apostol egy mondatában három részről kívánok beszélni. Aki tulajdon fiát nem kimélte. Az évnek ebben az időszakában sokat számolunk. Számoljuk a pénzünket, mi az, ami belefér, és mi az, ami már nem. Aztán számoljuk az időnket, mi az, amit meg tudunk tenni, és mi az, amit le kell mondanunk, amit el kell engednünk, ami nem fér bele. Ez a folyamatos számolás nagyon nehéz. Nehéz, mert van, amikor sokkal-sokkal többet szeretnénk. Több időt, több pénzt szeretnénk beleadni. Nehéz, ha úgy érezzük, hogy nem tudjuk odaadni mindazt, amit szeretnénk. De van ennek a számolásnak egy másik oldala is, és ne legyünk képmutatók, és boldog az az ember, akinek a szíve tiszta attól, amit most mondok. Mert azt is számítjuk, hogy mennyi az a legkevesebb, amit mégis oda kell adni. Mert illik. Mert elvárják. Azért, mert nem maradhatunk le. Mert viszonozni kell. Vagy mert esetleg überelni szeretnénk a másikat. Több, kevesebb, mennyibe kerül, mit igen, mit nem, mi fér bele, mi nem. Ezek a fogalmak, ez a nyelvezet, és még inkább ez a lelkület elválaszthatatlanul hozzá kapcsolódik ahhoz, ami mára a karácsonyból lett. Mindeközben karácsony mégiscsak annak a tettéről szól, aki tulajdon fiát nem kímélte. Isten tettéből éppen a józan számítgatás és a racionális beosztás hiányzik. Nem kímélte. Nem számította ki. Nem gondolta jól meg. Nem porciózta. Kiadhatna többet saját gyermekénél. Mi másban mutathatta volna meg a Teremtő Isten irántunk való szeretetét, mint hogy a legdrágábbat, a pótolhatatlant, az egyetlent nem tartja meg magának, nem őrzi meg mindattól a nyomorúságtól és fájdalomtól, ami majd eljövetelével együtt jár. Isten, amikor elküldi fiát ebbe a világba, nem kíméli meg a pénztárcáját, nem kíméli meg az idejét, nem kíméli meg saját szívét a fájdalomtól, nem kíméli meg legnagyobb kincsét, és még csak azt sem kíméli meg, akit szeret, Jézust. Persze mondhatja erre valaki azt, hogy vajon nem kegyetlene az atya abban, ahogy elküldi a fiát. Hát mi az, hogy nem kíméli meg? Hát olyan ő, mint aki kidobja a fiát a mennyei dicsőségből erre a sáros bolygóra. Hát nem kíméli, nem ad neki választási lehetőséget, hanem rákényszeríti, hogy eljöjjön. Hogyan lássuk ebben Isten szeretetét? Ezért azt is fontos látni, hogy a fiú az atyához hasonlóan részes volt abban a döntésben, hogy emberré lesz és közénk jön. Máshol így beszél erről a döntésről a Biblia, Jézus kapcsán, hogy ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgái formát vett fel. Amikor tehát azt hallod ma, hogy Isten nem kímélte a tulajdon fiát, akkor abban az is benne van, hogy a tulajdon fiú sem kímélte önmagát. Az atya nem kidobta a fiút ebbe az idegen világba, hanem atya és fiú tökéletes egyetértésben, szeretetből döntött úgy, hogy az atya elküldi a fiát, a fiú elfogadja ezt a küldetést, és eljön ebbe a világba. Az isteni szeretet árad ránk ebben a semmit nem számolgató, semmit nem beosztó, semmit nem porciózó, odaadó szeretetben. Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, folytassuk Pál apostol gondolatmenetét, mindnyájunkért odaadta. Próbáljuk befogadni a karácsonyi örömhírt ebben a két szóban. Mindnyájunkért odaadta. Az odaadta kifejezés az átadás, a kiszolgáltatás, sőt az árulás szava. Ha valaki megnézi, kinyitja a Bibliát és megnézi az evangéliumokat, akkor Jézussal kapcsolatban az odaadta szó leggyakrabban akkor jelenik meg, amikor Júdás is a közelben van. Júdás odaadta, azaz átadta, kiszolgáltatta, elárulta a mestert, Jézust. Aztán van, amikor megjelenik börtönbe vett értelmében, amikor Keresztelő Jánost átadják, börtönbe vetik. Az is ez a szó. És a szónak ez a jelentés árnyalata pár nem az árulás értelmében, de ott van a karácsonyi történetben is. Isten az ő fiát odaadta. Próbáljuk lefejteni a karácsonyi történetről a pásztoros, angyalos romantikát, és meghallani a maga valóságában, hogy mi történt. Hova adta? Hogyan adta? A karácsonyi történet az egyik oldalról vizsgálva egy reménytelen és egy kegyetlen történet. Még egyszer, reménytelen és kegyetlen történet. És ha ez a történet azóta megismétlődik, bárhol a világban mindannyian feljajdulunk és felsziszenünk, összeszorul a szívünk, és esetleg még haragra is gyúrunk. Ne engedjük, most még ne engedjük, hogy az angyali ének, a pásztorok öröme elvegye ennek a történetnek a valóságát. József 9. hónapban lévő jegyesével, Máriával nem jó szándékból indul útnak Betlehembe, hogy majd ott szép karácsonyi események történjenek velük. Hála Istennek, több várandós édesanyja van a gyülekezetben most is. Többen vannak, akik nemrég adtak életet a gyermeküknek, és ők még erősebben átérzik azt, amit mi mindannyian persze tudunk. A gyermek érkezésének közelettével az édesanyja mindenre vágyik, csak arra nem, hogy kötelezően utaznia kelljen. De Józsefnek és Máriának nem adatik meg az a nyugalom és az a békesség, amelyre a 9. hónap feszült várakozásában vágyik az ember. Mert Augustus császár népszámlálási rendelete kényszeríti őket, hogy nekivágjanak egy hosszú és veszélyes útnak. Úgy mondanánk, ezt ma adminisztratív erőszaknak vannak kitéve, az állam döntései nem veszik figyelembe az egyéni sorsokat, a várandóságot, nincsenek felmentő körülmények, Józsefnek és Máriának pakolni és menni kell. A felbojdult Betlehemben pedig csak egy rövid mondat Lukács evangélistánál nem volt számukra hely. De ez a rövid mondat minden gyötrelmet magába foglal. Gondoljátok el, hogyan érezhette magát József, aki látja, hogy közeledik Mária órája, talán épp azért, mert utazni kellett, nem luxusautóban, és beindítja ez a szülést. Látja, hogy közeledik Mária órája, feltehetőleg mindent meg akar tenni, hogy a legjobbat biztosítsa jegyesének, és a megfelelő helyre juttassa, és azzal kell szembesülni, hogy akármit csinál, tehetetlen. Tehetetlen, nem talál helyet, nem tud megfelelő helyet biztosítani Máriának. Így kerülnek az istálóba. Így kerül Isten fia a jászolba. Isten tulajdon fiát nem kimélte, hanem odaadta. Átadta. Átadta egy olyan világnak, nem a börtönbe, de egy olyan világnak, amely sokszor brutális politikai hatalom által vezérelt, amely nyomorúságokkal teli, ami önző és ami embertelen. Isten az ő tulajdon fiát kiszolgáltatta az ellenség erőinek, a bűnnek és a halálnak. És hogy miért nem született normális körülmények között ez a gyermek? Miért kellett ilyen körülmények között eljönni Istennek a világba? Azért, hogy mindazokra sugározzon Isten szeretete, akik ki vannak téve a gonosz erőinek, akik kiszolgáltatottak, akik tehetetlenek, akik testi vagy érzelmi értelemben otthontalanok, akik menekültek. Csak akkor láthatjuk karácsony történetének a dicsőségét, ha látjuk előtte ezt a sötétségét. Ebben a sötétségben ragyoghat fel Isten szeretetének a világossága, amelyet Pál másik szava így fogalmaz meg, minnyájunkért. Minnyájunkért odaadta. A nagy dicsőségben és ragyogásban a pásztoroknak megjelenő angyal éppen ezt fogalmazza meg. Üdvözítő született néktek, mely az egész nép öröme lesz. Amikor Isten nem kiméli tulajdon fiát, hanem odaadja őt, amikor Isten kiszolgáltatja az ő fiát, az egész népért teszi ezt, sőt minden emberért. A szabadító Jézus jött el mindnyájunkért. Isten e világra lehajló szeretetében ott van mindenki. Ott vagy te. Ott vagyok én. Az Atya és a Fiú döntésében, hogy a Fiú emberré lesz és eljön ebbe a világba, ahol majd életét adja oda önként a világ bűnéért, ott vagy te, és ott vagyok én. És ez a felfoghatatlan és kikutathatatlan szeretet. És ehhez valóban egy gyermeki szív egyszerűsége és bizalma kell. Hogy meghalljad, hogy elhiggyed, hogy befogadjad, aki tulajdon fiát nem kimélte, mindnyájunkért odaadta. És valóban igaz, hogy akit egyszer átjár, annak a bizonyossága, hogy mindnyájunkért odaadta, és ebben én is benne vagyok. Akit átjár egyszer, annak a bizonyossága, hogy a mindnyájunkért odaadta nagy titkában benne van személyesen az ő élete, annak szíve nem maradt közömbös, és talán még a szeme sem maradt száraz. Mert Isten atyai szeretetében fürdeti meg azokat, akik Jézust befogadják, és szívük megnyílik előtte. De Pál apostol még ennél is tovább megy. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Azt mondja ezzel Pál, hogy nem csak a fiát adta, hanem vele együtt mindent nekünk ajándékoz. Isten bőkezű, Isten jó akaró, Isten az ő kegyelmét gyakorolja irántunk. A kérdés most már csak annyi, hogy mi az a minden, amit Jézussal együtt nekünk ajándékoz az Úr. Ezt a mindent mi úgy halljuk általában, és úgy is akarjuk hallani, és úgy értjük a legszívesebben, mint egy Jolly Jokert. Vagy mint egy kitöltetlen Bianco csekket. Valami olyan ez a minden, a legtöbbünk vágya, és a legtöbbünk elképzelése szerint, amibe bármikor, bármit behelyettesíthetünk. És akkor az bizonyosan meg lesz. Kell-e ennél jobb? Ha Jézussal együtt Isten mindent nekünk ajándékozott, és a minden bármit jelent, amit elgondolunk, az annyira jó, hogy már nem is kell Jézus, nem? Ha Jézussal együtt mindent nekünk adott, és a mindenbe bárki közülünk, bármikor, bármit behelyez, és az a tiéd, az mint a mesében, legyen három kívánságod, akkor ez a minden, ez annyira sokat jelentene, hogy nem tudom, hogy lenne közöttünk olyan, aki azt mondja, hogy nekem inkább Jézus kell. Nem? Azt mondanátok, hát én is azt mondanám, kell a minden. És akkor azt tele tömködnénk a magunk ajándékaival. Hát leginkább anyagi dolgokkal, de lépjünk túl, itt olyan emberek vannak ma reggel, akik nem az anyagiakra vágyakoznak, azért vannak itt. Számukra a lelki is fontos. Mit tennénk bele? Valaki a betegségében a minden zsákjából kihúzná az egészséget. Van, aki a maga nehéz és küzdelmes magányában a minden Jolly Jokerét beváltaná egy társra. Van, aki a robotolás helyett találna magának végre valami olyan munkát, amiben lehet élni. Van, aki lelkének zaklatottságában, fájdalmában a minden zsákjából előbányászna a nyugalmat, a békét, amikor minden olyan kellemes és olyan jó. És valaki még azt is mondaná közülünk, mert azért mégiscsak rendes reformátusként vagyunk itt legtöbben, hogy hát a minden mellé még Jézus is odafér. És tudjátok, mi lenne ebből? Árukapcsolásként még egy kicsit Jézust is elfogadnánk, énekelgetnénk neki, imádkozgatnánk neki egy kicsit. Csak hogy a mindent, amiben én vagyok benne, meg amit bele akarok látni, azt megszerezzem magamnak. Hát talán nem keserítek el senkit, ha azt mondom, hogy nem erről beszél az apostol. Nincs Jolly Joker, nincs Bianco check. Nincs is minden. Akkor még szeretnénk minden Jézus Krisztusban. De a kérdés az, hogy mi minden. Amikor Isten tulajdon fiát odaadta értünk, mindent odaadott. A Pál ezzel azt mondja, hogy nincs neki több. Higgyétek el, nincs több. Szóval ha valaki a fiát odaadja, nincs neki több, amit még visszatartott volna, és azt mondja, Pál odaadta a fiát, Jézust, aztán majd még csepegteti a többit. Nincs több. mindent odaadott, amit adhatott, nincs semmije, amit Isten visszatartott volna tőlünk, értitek? Érted? Nincs semmije. Ahogy Ábrahám mindent odaadott, amikor azt az egyetlen egy gyereket fel kellett áldoznia, és oda tette a tűzre. Aki nem tudja a történet végét, Isten látta, hogy Ábrahám igaz, őt szereti mindenek felett, és a gyermek nem halt meg. Úgy Isten sem adhatott többet. Nem adhatott többet értünk. Nem adhatott többet érted. Ha hiszed, hanem nem adhatott többet érted. De mégis van ennek a mindennek egy másik értelme. Ez nehéz, próbáljatok figyelni. Az új szövetség arról beszél, hogy Jézusban áll fel a világ mindenség. Ez a csecsemő, aki karácsony éjjel megszületik. Ez nem más, mint akiről azt mondja a Biblia, hogy általa van a mindenség, és mi is általa. Egy másik helyen azt mondja róla az ige, hogy benne Jézusban teremtetett minden a mennyen és a földön. János meg azzal kezdi az evangéliumát Jézusra, az igére, amelyik testé lett, az igére utalva, hogy semmi nincsen. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Hát ha hiszitek, hanem, arról van szó, hogy a fiú, aki öröktől fogva van Istennél, ő az, aki ezt az egész világ mindenséget egybe tartja, aki ott volt a teremtésnél. És aki ezt az egész világ mindenséget a maga történelmében, a maga útjában fenntartja és kíséri. És akiben ez az egész világ el fog jutni a maga céljához. Így mit jelent az apostol szava? Aki tulajdonfiát nem kimérte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Azon az éjszakán egy odaadott, kiszolgáltatott csecsemőbe sűrítve. A mindenható Isten mindent odaad ebbe a világba. Ami által létrehozta a világot, ami által fenntartja a világot, ami nem más, mint az ő szeretete. Összesűrítve egyetlen egy pontba, amikor Isten emberré lesz. Egy odaadott, átadott, kiszolgáltatott csecsemőben, egy gyermekben. Az egész világot a maga történelmével és mindenével odaadja mindnyájunkért. Mindnyájunkért. És ha ez így igaz, akkor ma ennél még többet is kell mondanom. Tudnélek azt, hogy ez a minden. Ez a minden ma itt teljesen a tiéd lehet. Igen, összesűrítve az időben és a térben. Ezen a helyen, itt és most, amikor az Isten igéje megszólal, amikor az úrvacsorai közösségben Krisztust magunkhoz vesszük, akkor ezt a mindent, amit Isten ott és akkor elhozott, te magadba veheted. Ez az Isten szeretete. Így árasztja rád Isten ma az ő tékozló szeretetét, aki az ő tulajdonfiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És tudjátok, mi számítgatunk Istennel. Mi vele is számolunk, méricskélünk, porciózunk és beosztással érünk. Ma reggel is. Kiszámoltuk. Nehogy túl hosszú legyen az Isten tisztelet, mert már szaladni kell. Kiszámoltuk, hogy mi fér bele ebből a karácsonyból, ami így, na ez most az övé. És jól tettétek, hogy így számoltatok, félreértés ne esik, senkit nem szidok le. Én magam ugyanilyen vagyok. Semmi különbség. De kiszámoljuk, beosztjuk. Aztán utána majd rohanunk tovább, és éljük Jézus nélkül az életünket. De ma, de ma megfogott téged az Úr. Értitek? Mert azt mondja, hogy igen, ti számoltok, ti engem is kiszámítok, kiszámítjátok a pénzeteket rám, az időtöket, mi az, amit odaadtok a szívetekből, mi az, amiben engedelmesek vagytok, mi az, amiben nem vagytok azok, mi az, amiben magatok szerint gondolkodtok, mi az, amiben hisztek nekem, ti számolgattok, rendben, tudja Isten, hogy ilyenek vagyunk. És tudjátok, mi a válasza? Mégis én mindent odadok, érted, az Úr Jézus Krisztusban. És ezt ma adom neked. És ezt elfogadhatod. És ezt befogadhatod. És erre ráteheted az életedet. És ebben az isteni szeretetben megfürödhetsz ma, és új ember lehetsz. Vajon lesz-e köztünk olyan, lesz-e csak egy is ma, akinek nem kérdései, nem kifogásai, nem okoskodásai, és nem fenntartásai vannak. Lesz-e közöttünk olyan, és te az leszel-e, akinek Isten mindene előtt megnyílik a szíve, és akinek talán örömében még a könny is kicsordul a szeméből, mint annak a kisfiúnak 15 éve.
Mennyei atyánk, köszönjük a te üzenetedet, amivel ma megszólítottál bennünket, hogy te mindent adtál. Te a teljeset adtad, nincs már több, mindent odaadtál. Értünk mindannyiunknak. Köszönjük, hogy ezzel szólítottál meg ma bennünket. És köszönjük, hogy az úrvacsorai közösségben mi is odaadhattuk magunkat, felajánlhattuk magunkat. Kérünk, hogy áld meg ezt a találkozásunkat. És amikor kilépünk most itt a templom térből, a te szent lelked maradjon velünk. És erősítsen meg bennünket napról napra abban, hogy a te szereteted Jézus Krisztusban valóban betakar bennünket, és a mindent jelenti. És kérünk, hogy lelked által munkáld a mi szívünkben, hogy mi is minden nap tudjunk erre válaszolni, és minden nap újra és újra tudjuk magunkat odaszánni neked, teljesen. Hogy a te gyermekeidként, a te követeidként tudjunk élni családunkban, munkahelyünkben, iskolában, ahol éppen járunk, kelünk. Urunk, köszönjük ezt a nagy kiváltságot, de meghaladja az erőnket, és ezért kérjük hozzá a te erődet. És a te lelked folyamatos emlékeztetését, a te szereteted folyamatos ébren tartását a lelkünkben. És Urunk, így kérünk a mi gyülekezetünkért, áld meg ezt a házat, áld meg ezt a közösséget, hogy valóban mindenki, aki megfordul közöttünk, megtapasztalhasson téged, a te szereteted áradhasson rá rajtunk keresztül is. És így tégy bennünket áldással a lakótelep számára, hogy minél több lakótelepi családba, ahol gondokkal küzdenek, ahol feszültségek vannak, fiatalok és felnőttek életében, akik nem látják a célt és az irányt, akik szenvednek a szeretet hiányában, minél több családba megjelenhessen a te szeretetednek a melege, a te fényed, a te életet és értelmet adó elhívásod. Urunk, így kérünk a te népedért mindenütt a világban, hogy ébrezz bennünket, hogy valóban követeid tudjunk lenni. És azoknak, akik még nem ismernek, akiknek az életük nélküled, és bizonyos értelemben sötétségben van, mindenféle hatalmaknak és erőknek kiszolgáltatva, legyenek ezek akár egyszerű emberek a saját kis egyéni életükben, vagy vezetők, országvezetők, gazdasági vezetők, nagy politikai döntéseket hozó vezetők. Urunk, kérünk, hogy a te szeretetednek a valósága ragyogjon az életükbe, és minél többen tudjunk együtt leborulni előtted. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.